62. álom. Illás hosszantartó harangszó hasított a levegőbe. Nem emlékeztem arra, hogy az udvaromban lett volna a hajó harang, mert biztos voltam benne, hogy ez a hang attól származik. Kimentem az udvarra, hogy körülnézzek. Az udvar, ahová kiléptem, nagyon hasonlított a Temerini házunk udvarához, de mégsem az volt, sok mindenben különbözött. A szélét nagyrészt sűrű fák övezték, ami erdőre utalt. Az épület mögött, amely inkább hétvégi házra hasonlított, domboldal húzódott. Arra magas jegenyefák sorakoztak. Elől a bejáratnál lécekből készült kerítés jelezte a mesdjét. Mivel abból az irányból hallottam a csengő hangot, odaindultam. A kerítés mögött egyenruhás biciklista állt. Úgy lovagolta meg a kerékpárát, hogy lábai a földre támaszkodtak, én rám várt. Ahogy közeledtem, észrevettem a bejárati kapu felett a hajóharangot. Azt kongatta meg a postás. Amikor egész közel értem, sapkájáról és nagy váltáskájáról ismertem fel. Az ember nagyon hasonlított Bátóra, Báta Zsivojinovicsra, a szerb színészre, a partizán filmek főhősére. Majdnem minden jugoszláv filmben szerepelt Bátó. A nézők nagy része szerette játékát. Nos, az ember őre hasonlított. Kis papírszeletet nyújtott át a kerítés lécei között. Csomag érkezett a részedre, mondta, és meg sem várta a válaszomat, elviharzott a kerékpárján. Ott álltam kezemben a papírral, és azon töprengtem, vajon kitől kaphatok én csomagot. Először is semmit sem rendeltem, és a rokonok sem szoktak csomagot küldeni. A papíron nem tüntették fel a feladó nevét, csak egy értesítés állt, hogy a vasútállomáson lehet átvenni a küldeményt. Amikor oda beléptem, kellemetlen izzadság és fagyú szag ütötte meg az orromat. A várótermet elárasztották a menekültek. A férfiak közül sokan turbánt vagy feszt viseltek. 5-6 sorban elhelyezett utcai pihenőpadok képezték a terem berendezését. A falakon fejmagasság felett szocialista motivumokat ábrázoló naív falfestmények díszelektek. Már megviselte őket az idő, sok helyen lekopott a máz. Nem tudtam, mikor érkezik a vonat a csomagommal, ezért úgy döntöttem, hogy keresek egy ülőhelyet. A terem másik végén felállt egy fiatal nő, és határozottan integetni kezdett felém. Messze volt, nem tudtam kicsoda, ismerősnek véltem. Ha ő ismer engem, talán én is őt. Közelebb mentem. Nóri állt előttem. Őt még a forgatásokról ismertem. Nagy keretű napszemüveg takarta a fél arcát, de azért ráismertem a jellegzetes hajviselete alapján. Hosszú, természetes, szőke, hullámos haja lezseren a vállaira omlott. A fekete, hosszú ujjú kardigánját világos kecskebőrből készült ujjatlan blézer fette. Szürke farmer nadrágot viselt és rövid téli csizmát. Körülötte is muszlim menekültek voltak, de a táskáját maga mellett tartotta a padon. Ott még maradt egy szűkös hely. Kölcsönösen megörültünk egymásnak. A sok ismeretlen várakozó között csak vele tudtam szót váltani. Leültem mellé, és feltettem a szokásos kérdést. Hát te hova utazol? Nem utazott, a férjét, Lajost várta. Elmondta, hogy levelet kapott tőle, és ma biztosan megérkezik a gőzmozdonnyal. Már nagyon várta. Nem akartam nagyon feszegetni a témát, mert tudtam, hogy Lajos már régen elhunyt. Több ismerősömtől is hallottam, hogy minden nap kijár ide és várja a gőzöst. Nóri folyton csak Lajosról beszélt. Nem bántam, hisz én is ismertem Lajost. Igyekeztem megerősíteni hitében, hogy biztosan meg fog jönni. Sokáig vártunk. Bejelentették, hogy a vonat késik, Nóri türelmetlen lett. Szólt, hogy kimegy, elszív egy cigarettát. Maradjak a váróteremben, és őrizzem a táskáját és az ülőhelyünket. Magamra maradtam egy kis időre. A menekültek nem aggasztottak, tudtam, hogy csak ideiglenesen vannak itt. Nyugatra igyekeznek családjukkal. Kis idő múlva, tányérral a kezében visszajött Nóri. Fél tucat palacsintát hozott. Hát ezt hol szerezted, kérdeztem. Kint az egyik sok gyerekes afgán család egy kis gáztűzhelyen sütötte, vettem tőlük. Nekik kell a pénz, én pedig már éhes lettem. Remélem, kérsz te is, mondta, majd felém nyújtotta a tányért. Mindketten ettünk a palacsintából. Néhány megmaradt, azt a legközelebbi menekült gyerekeknek kínálta fel. Szívesen elfogadták. Elnéztem, hogyan majszolja az egyik gyerek a kapott édességet, amikor hírül adták, tornádó, pusztító erejű forgószél közeledik. Felszólítottak bennünket, hogy keressünk menedéket. A váróteremben nem maradhattunk, mert a vékony, korhadt bejárati ajtók nem bírják ki a szél erejét. Nórival mindössze pár lépést tettünk meg, amikor Nóri megállt, és megfogta a karomat, majd idegesen szólt. A Lajos! Ha elmegyünk, Lajos nem fogja tudni, hová mentem. Ne izgulj, vihar idején még a vonatok sem közlekednek, igyekeztem megnyugtatni. Úgy látszik, hatott rá a magyarázatom, mert tovább indultunk. Hatalmas, több emeletes betonépület előtt találtam magam. A külalakja repülőgép hangárnak tűnt. Erős, tömöranyagból épült, ezért úgy gondoltam, ez kibírja az erős szelet. Jó búvóhely lehet a szél ellen. Hátrafordultam, hogy szóljak Nórinak. Megdöbbentem, amikor Nóri mellett megpillantottam Lajost. Örömmel szólt. Látod, végre megjött a férjem. Nem foglalkoztam sokáig azzal, hogyan került oda Lajos, inkább beinvitáltam őket az épületbe. Az épület belterét cirkuszi akrobaták részére alakították ki. Ők gyakoroltak benne, fellépésre készülődtek. A mennyezetről gyakorlathoz szükséges szerek lógtak. A trapézon nem láttam senkit, de a hosszú selyem szövettel egy lány tornázott. A légtornász a testére tekerte a selyem szalagot, és akrobatikus elemeket gyakorolt. A látványos elemekkel nőies mozdulatokat produkált. Bemelegítő öltözékében tréningezett. Nem sokban különbözött a fellépő kosztümjétől. Nagyon vékony, testhez álló egyrészes, szürke, fürdőruhaszerűség volt rajta. Integettem, hogy jöjjön le, mert nem sokára ide ér a vihar. Ha megingatja az épületet, elveszítheti az egyensúlyát. Megértette a veszélyt, és fejjel lefelé kúszott az erős vásznon. Amikor pár centire volt a feje a betonpadlótól, beakadt a lába az anyagba, és nem tudott kikecmeregni. Ott lógott a terem közepén, amikor odaért a forgószél, megingatta az egész épületet. A kötélen lógó lányt is lóbálni kezdte, olyannyira, hogy majdnem faltól falig hintázott. Igyekeztem elkapni és segíteni rajta, de mindig kicsúszott a kezemből. Nóri és Lajos egymásba kapaszkodva nézték, mi történik, de nem mertek a himbálózó lány közelébe menni. A mennyezethez erősített anyag kicsit megnyúlt, épp annyit, hogy a lány feje a betonhoz érjen. Nagy nehezen sikerült elkapnom a lány derekát és leállítani az ingázást. Amikor kiegyenesedett a szép szőke hosszú hajából, hiányzott egy tincs. A betonpadló lekoptatta. Évának is itt kell lennie, szólt a lány, és a trapézok fölé irányította tekintetét. Én is felnéztem, de nem láttam senkit. Talán már előbb lejött, csak nem vetted észre, próbáltam nyugtatni a lányt. Miközben a művésznővel foglalkoztam, Nóri és Lajos eltűnt. Engem újra a csomag kezdett érdekelni. Feltételeztem, hogy elállt a forgószél, az épület ugyanis nem remegett tovább. Amikor kinyitottam az ajtót, megcsapott a szél. Még nem múlt el a vihar, sőt, az állomás környékén nem csak egy, hanem három tornádó is egymás mellett kavargott. Az egyik pillanatban úgy tűnt, hogy érzékelnek bennünket, mert felém indult mind a három forgó tölcsér. Gyorsan becsuktam az ajtót, hogy el ne érjen. Tovább várakoztam a tornászlánnyal. Beszélgetés közben megtudtam, hogy Lilla a neve, és hogy az ő mutatványát Aerial Sziltornának hívják. A gyönyörű látványos elemek kivitelezéséhez erőre és hajlékonyságra, trükkökre, mászótechnikákra és pózokra van szükség. Végre elvonult a tornádó, kimertem nyitni az ajtót. A váróterem felé siettem, mert vártam a csomagot. A hangár tetejéről segélykiáltás hallatszott. Lilla mindjárt tudta, hogy Éváról van szó. Bevetette az összes akrobatikai tudását, hogy kimentse Évát. Én elindultam a váróterem felé, onnan is segélykiáltásokat hallottam. Eszembe jutottak a menekültek és a gyerekeik, ők járhattak pórul. Bent katasztrofális helyzet fogadott, a terem közepén a mozdony orra égnek állt, a tartályból ömlött a pára és a forró víz, a közelében levők égési sebeket szenvedtek, a sérült menekültek segítségért kiáltoztak, a vonatból kiesett csomagok nagy része ott hevert a mozdony mellett, ömlött rá a forró víz. Az én csomagom, egy fehér kockaszerűség, teljesen elolvadt, mint a vaj. Megsemmisült, nem tudtam meg, mit küldtek benne.